Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com.
Sziasztok! Újra itt van a Récskvit, én Dani vagyok.
Én pedig Bála vagyok.
És Bála itt van velem. Lehet, hogy ezt a szünetet egy kicsit lerövidítem utómunkában, vagy direkt meghagyom, mert úgy viccesebb. Szóval újra itt vagyunk a podcastunkkal, nem hagyunk ki egyet sem. És nagyon sok minden történt az elmúlt két hétben a videójátékos világban, hát, amiről beszélnünk kell.
Nem is fogunk tudni mindenről beszélni, ezt garantálom, ezt most
szinte biztos. De én szeretnék a személyes dolgokat is az elejére elmondani, ami viszont szerintem hatással van a podcastra, és szerintem a nézői, tehát hogy a képi rész talán élvezhetőbb lesz, mert az elmúlt két hétben beszerelésre került egy légkondicionáló berendezés a pincémbe, úgyhogy a nyári podcast felvételeken nem fogom szétizzadni az agyamat, és nem fog csillogni az egész arcom az izzadságtól, mint a tavaly nyári streameken itt lent, úgyhogy ez egy jó hír.
Hát figyelj, ennek csak örülni tudok. Igazából csak annyit fűznék hozzá, hogy attól még azért ez a nagyon meleg idő azért meg tudja csapni az embert. Legalábbis nekem a reggelek az nem úgy kezdődik, hogy lekapcsolom a klímát még, de lehet, hogy majd olyan is lesz, hogy egész éjjel menni fog. De figyelj, hát csapjunk bele. Annyi minden történt, hogy mondom, igyekszünk sorra venni azokat a dolgokat, amik számunkra érdekesek, vagy mi ki szeretnénk emelni, de természetesen a teljesség igénye nélkül induljon az adás.
Miért csináltad ezt?
Most, yeah. Sorra véve csak nagyon röviden, hogy mennyi minden történt. Ugye klasszikusan az E3 volt mindig ebben az időszakban, ami már nincs, és helyette ugye van a Geoff Keighley-nek ez a Summer Game Fest nevű eseménye, ami gyakorlatilag hát ugye nem az E3-nak a közösségi élményét adja vissza, csak a trailer bejelentős részét. Aztán volt ugye a Microsoftnak egy saját ilyen...
De várj, bocs, még azt is visszaadja, mert lehet, hogy rosszul tudom, mert én pont nem láttam, nem volt időm megnézni, hogy nem élőközönséggel megy?
Élőközönséggel, igen. Na, csak hát, azt mondom, hogy nincsen ilyen show floor, tehát ez nem egy ilyen konferencia, mint az E3
ja,
volt.
Csak hanem, ugye ezt képest már a többi nagy cég szimplán lenyom előre vágott anyagot.
Simán ez van. És ugye megvolt az Xboxnak is a sajátja, a Microsoftnak, megvolt a Sonynak is, ugye a State of Play, és még előtte volt, és majdnem elfelejtettük mi is becsoportosítani ide, az Unreal-nek is volt egy esemény, vagy hát az Epic-nek, de hogy specifikusan egy Unreal ilyen demo esemény is volt, ami nagy rész szerintem inkább a játékfejlesztőket érdekli, hogy mi történik, viszont voltak ott is olyan dolgok, amiket láttunk az új Witcher-rel kapcsolatban, amiről szerintem érdemes beszélni. Szóval, hogy borzalmas mennyiségű játékot. Ja, és megjelent a Switch 2. Igen, azt se felejtsük ki, hogy még effektíve egy új konzol megjelenés is volt ebben az elmúlt két hétben.
És egy új konzol bejelentés is, amiről majd fogunk beszélni, ugye a Microsoft kapcsán.
Ja, igen. Azt ki sem.
Szóval
nem is gondoltam rá konzolként, azért lepődtem meg először, de igen.
Meg vagyunk tolva ingerekkel, és néz igazából, és bennem csak egy előjáróban, hogy pontosan valahogy azt érte el, hogy ennyi minden van, hogy egyszerűen fáradtnak érzem magam ahhoz, hogy így megnyissam, és így végigpörgessem az összes trélert, mert fú, te jó ég. Ennyi mindenre egyrészt kinek lesz ideje, kinek lesz pénze. Mondjuk a Microsoft előnyben van, mert elég sok címnél mutatták, hogy play on day one with Game Pass, és akkor yes. Igazából az szerintem erre megy ki a játék.
Igen. Az egy olyan verhetetlen előnyöm, ugye az Xboxos játékoknál, ez a game, day one Game Pass, tehát hogy így ezt nem tudom, hogy miért nem próbál még vele versenyezni, tehát hogy miért nem csinálja más is ezt. Lehet amúgy, hogy nagy pénztemető. El tudom képzelni.
Fogalmam sincs, de úgy néz ki, hogy azért e felé mennek a dolgok. Igen. Tehát mindenképpen ezekben a előfizetéses modellekben vannak a különböző nagy cégek is szerintem gondolkozóban, hogy hogyan lehetne csinálni. Ugye annó szerintem nekem az első ilyen élményem az MMORPG kapcsán volt, hogy rendszeresen fizetek egy játék élményért, most pedig azért fizetek, hogyha akarok játszak olyan dolgokkal, amik belekerülnek egy ilyen keretbe. De hát a PS-nél is hasonló van, a Nintendo-nál ugye egy jóval szűkebb, meg kevésbé az új játékok felé nyitó koncepció. De én azt gondolom, hogy ezt látjuk igazából kinőni, és a Microsoft az pedig egy az egyben erre megy rá, meg nyilván a cloud megoldásokra.
Igen, és a Microsoft már azért csinálja elég ideje, hogyha nagyon, ha túl nagy pénztemető lenne, ha nem hozná be az elvárásokat, akkor már elkaszálták volna. Tehát azért ennyi ideig nem hagynak életben egy projektet azért, hogy csak öljék bele a pénzt. Tehát valószínűleg legalább nullásra kihozza magát, vagy talán még effektíve előnyös, mert mondjuk nem tudom, hogy mennyire mérhető, mert ugye nem, amikor regisztrálsz Game Pass-ra, akkor nem adod meg, hogy mi miatt regisztráltál, de igen, szóval szerintem ez valószínűleg ez egy működőképes modell állt a Microsoftnak.
Az az érdekes, hogy a Steam nem kapcsolt erre rá, és azóta se látszik, hogy ők a klasszikus videójátékbolt ilyen imidzsüket le akarnak vetkőzni, tehát ez például nekem érdekes, hogy szerintem még mindig a legnagyobb PC-s platform, install base az a Steam, és nem más dolgok, ahol igazából vannak jó leárazások, meg stb., de hát első nap nem fogod a játékot ingyen játszani, azt garantálom. Tehát, hogy ez még nincsen képben, de nyilván mindegyik egy tök másik modellt próbál követni, és nyilván vannak, akik ügyesebben inspirálják a piacot. Na de,
én azt mondanám, hogy menjünk egy kicsit időrendben, és kezdjük a legkorábbival, hogy ne felejtsük el, és ez pedig a Witcher 4 tech demo volt, amit ugye láttunk az Unreal-en. Ugye az egyik az, hogy láttunk egy cinematikot a játékból, ami ugye nem meglepő, oké, cinematik, tök jól néz ki, szuper, nyilván Unreal Engine-ben, és utána viszont ehhez kapcsolódott egy in-engine bemutató, amivel kapcsolatban én láttam félreértéseket. Úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt tisztázzuk a legelején, hogy ez nem egy gameplay tech demo. Tehát ez nem annak volt a tech demója, hogy ilyen lesz a Witcher 4 gameplay, hanem ez annak volt egy tech demója, hogy mi lehetséges az Unreal-ben. Tehát sehol senki nem állított, hogy ez a rész így benne lesz a Witcher 4-ben.
Például a lófizika, meg az izmok, meg minden.
Nyilván ott esett szét az egész, ott látszott leginkább, hogy ez tehát ahol konkrétan egy rétegben lejött a lóbőre, hogy mutassák az izmokat, ez nyilvánvalóan egy előre animált valami volt. Tehát ebből a szempontból egy kicsit humoros volt, tehát volt benne az a rész, amikor sétál a Siri, és bevágták az alsó sarokba valakit, hogy egy kontrollerrel irányítja, hogy...
Ja, persze.
Jó, oké, elhiszem, hogy ő irányította, de ő irányította a kontrollerrel, hogy lejöjjön a lólóra a bőr, vagy tehát, hogy nem teljesen értem, mi volt a koncepció, hogy ez most mekkora gameplay, mekkora animáció. De nyilvánvalóan az tagadhatatlan, hogy az Unreal Engine 5, az ugye első bejelentés akkor egy nagyon ígéretes dolog volt, hogy mennyi minden optimalizálás van. Uh-huh. Aztán megjelentek az első Unreal Engine 5-ös játékok, és azt láttuk, hogy nagyon szorul vannak optimalizálva, de hogy most szerintem kezd beérni a játék, és talán a Witcher 4 lesz az, ahol már ugye először érezhető lesz az az előny, amit az Unreal Engine tud, mert hogy annak ellenére, hogy ez egy tech demo volt, ez in-engine futott real-time render, tehát ez nem le volt animálva előre, de renderelve élőben volt, és volt egy PS5-ön.
PS5-ön.
Uh-huh. Egy PS5-ön futott ez így.
PS5 Pro, gondolom.
Sima PS5.
Jó, mindegy, ez
PS5 volt.
Jó, oké. Okay. Hát figyelj, igazából ami nekem nagyon feltűnő volt, és azon gondolkoztam a legjobban, hogy ez a foliage rendszer, ugye, amit kb. Újra gondoltak, hogy hogyan lehet ilyen elképesztő sok textúrát megmutatni frame drop nélkül, meg teljesítményromlás nélkül, hogy az mennyire fog valójában tényleg úgy működni. Ráadásul itt számít az is, hogy a karakter interakcióval együtt mondjuk hogyan mozog egy-két fűszál, meg így, meg úgy, hogy erre mennyire érdemes ilyen szinten rámenni, majd ki fog derülni, de én ott gondolkoztam el azon, hogy nyilván sokkal nagyobb szabadsága lesz, meg egy sokkal természetesebb természetet fogunk látni, ami azért a videójátékokban mindig viccesen nézett ki, ugye hát egy level design volt, oké, hogy a kövek meg minden nagyjából el volt rendezve, de hogy belenéztél a messzeségbe, akkor ott látod, hogy ott már egy kicsit a felbontás is lejjebb ment. Itt viszont hát valami elképesztő látványvilágot tártak elénk.
Igen, az vicces, hogy a Death Stranding jut eszembe, mint egyik játék, ahol az ilyen hatalmas tájak milyen gyönyörűek, de szerintem nem véletlenül volt az mindig kihalt táj, és zéró növény, vagy hát nagyon minimális mennyiségű növény, kb. Egy rész volt az egész mapon, ahol voltak fák konkrétan.
Tehát, hát hogy igen, és így... most lehet, hogy elértük azt a szintet, hogy a view distance az konkrétan nem egy slider lesz, hanem az így van.
Ameddig a horizont, ellát. Igen. Tehát, igen. A hegyekig ellátsz kb. Uh-huh. És hát igen, tehát ez volt, amikor először bejelentették ezt a Nanite-ot az Unreal Engine-ben, hogy ugye egy ilyen intelligensen számolja gyakorlatilag nem csak a textúra, hanem a modell részletességet is, és hogy bizonyos távolságban már ő le tudja redukálni annyira a textúrákat, hogy ne a fejlesztőknek kell. Tehát, hogy amúgy nyilván ez nem egy új megoldás abból a tekintetből, hogy korábban is a fejlesztők ezt csináltak, csak ugye korábban ezt manuálisan kellett megcsinálniuk, hogy a távol lévő dolgok kevésbé legyenek részletesek, és most pedig már be van építve az Unreal Engine-be, szóval egyre elérhetőbb eszköz lesz, és nyilván a fejlesztőknek meg több ideje marad más dolgokkal foglalkozni, és nem ezzel.
Hát kérdés, hogy ettől jobb játékok születhetnek-e. Nyilván a labda az ott pattog. Igen. Most, hogy a fejlesztők ebben mit fognak kihozni. Nekem csak annyi volt egy kicsit a szomorú, hogy így a Witcher tekintetében, hogy azt hiszem, hogy kombat nem volt
semmi
ebben a tech demóban, tehát igazából NPC interakció volt, icipicit mutatták azért, hogy mondjuk tényleg hogy működik a karakter mozgás közben, meg séta közben. Erre ment ki az egész. Nyilván, aki már régóta várja a játékot, az lehet, hogy emiatt néztem, hogy emiatt kattintott, hogy Witcher 4, valami friss info, de valójában nem kifejezetten ez volt a lényeg.
Igen, tehát ez sokkal inkább egy ilyen játékfejlesztőknek szóló tech demo volt. Abból a szempontból játékosként érdekes látnunk, hogy egész valószínű, hogy így fog kinézni a Witcher 4, és az nagyon durva előreugrás, tehát hogy a Witcher 3 amúgy is nagyon szépen kidolgozott nyílt világa, hogyha kap egy olyan szintű kinézetet, mint ez, és egy ilyen szintű részletességet, mint a... Ugye sokan írták ezt a Red Dead 2 hasonlatot a hidegre szűkülő lóherékkel, hogy ez a lóizom, ez nagyon arra emlékeztetett mindenkit. Akkor ez azért ez durva lesz. És nekem még ami tetszett animáció szintjén, ez a dinamikus animáció, tehát hogy úgy köti össze az animációkat, hogy például mindegy, melyik irányból futsz a ló felé, a intelligensen kiszámolja, hogy kéne kinézni annak az animációnak onnan, és nem az van, hogy így megakad a dolog, és körbe kell sétálnia arra a pontra, ahol megvan az animáció, és úgy felpattania. Szóval, hogy ezek mind olyan dolgok, hogy ezek ilyen tök apróságok, és valószínűleg nem is vennéd észre, ha ezt most nem emelték volna ki. Viszont mind olyanok, hogy összességében mindegyik ilyen apró dolog hozzájárul ahhoz az immerzióhoz, ami segít ahhoz, hogy el tudj veszni abban a sztoriban, abban a gameplayben, amit a fejlesztők eléd raknak. Hogy ez jó lesz vagy sem, arról semmit nem tudunk most még, de minden esetre szép lesz.
Pontosan. Én is azt látom, talán azt is mutatták, hogyha a karakter úgy van riggelve, hogy bármilyen testrésze, főleg a lába hozzáér egy magasabb tárgyhoz, akkor az úgy megy, olyan természetesen mozdul minden, nem az, amit igazából megszoktunk. Hát nagyon kemény lehet a fejlesztés, hogyha tényleg ilyen mélységekig mennek le. Ráadásul úgy, hogy azt a lécet, amit meg kell ugrani a Witcher 4-nek, és itt most bocs, hogy a játékot emelem ki, de hogy a 3-hoz képest az valami elképesztő magas bár, és itt főleg arra gondolok, hogy történetvezetésben a világnak megtelítésével, hogy ne legyen unalmas ez a hatalmas, gyönyörű világ, ami a Witcher 3-ban szerintem hibátlan volt. Igen. Nyilván ott sokan inkább a harcrendszer bírálták, vagy annak a hát sekélységét. Én nekem ott se volt ezzel problémám, de itt tényleg már úgy tűnik, hogy minden adott arra, hogy akár ebben is lássunk valami lényegi újítást, valami izgalmasat, és nem úgy tűnik majd, mintha itt a Witcher 2 harcrendszerével mennénk tovább, hogy erős ütés, gyenge ütés, meg néha lősz egyet, meg dobod a bombát. Úgyhogy kíváncsi vagyok erre különösen, hogy ez az Unreal Engine mennyire tud hozzájárulni, vagy mennyire lesz realisztikus a kartforgatás, vagy bármi ezzel kapcsolatos.
Igen, azért akartam ezt a karakteranimációt kiemelni, mert hogy ha ilyen szintű a karakteranimáció, az pont egy harcban, az nagyon, nagyon jóvá tudja tenni a harcot a tekintetben, hogy azt érezd, hogy a karakter mennyire azonnal reagál arra, amit megnyomsz, meg hogyan mozog, hogyan gurul el, hogyan ugrik félre, hogyan suhint. Ezek mind olyanok, hogy egy ilyen... Erről néztem egy ilyen dokumentumfilmet még a Jedi Fallen Orderről, ahol mesélte a játékon dolgozó valaki, most nem mondom meg a nevét, hogy mennyi időt töltöttek azzal, hogy a mászás közben, amikor oldalra ugrik, hogy az az animáció hogy jöjjön ki képkockában, milyen sebességgel ugorjon, mit tudom én, hogy a gomnyomásra azt érez, hogy együtt mozog, és hogy ez egy ilyen apróságnak tűnik, de a fejlesztők ezzel töltik a legtöbb idejüket, és ettől, amikor azt mondod, hogy egy játéknak jó a harcrendszere, vagy rossz a harcrendszere, az legnagyobb...
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan. Backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou. forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Részt ilyeneken múlik. Ilyen képkocka timingokon egy animációban. És én azt láttam, hogy az Unreal Engine egy jó eszköz ahhoz, hogy ezt tényleg egy nagyon jó irányba fordítsák el.
Akkor beszéljünk a hét legfontosabb témájáról, ami nem más, mint a Nintendo Switch 2.
Ja, a Switch 2, igen.
Igen. Szóval a Switch 2-nek a megjelenése, amin egyébként én ott voltam éjfélkor, át is tudtam venni a konzolt, bárcsak Mario Kart bundle-ok voltak akkor kirakva, de igazából nekem egy pozitív élmény volt, pláne, hogy a nyereményjátékon még egy SD kártyát is nyertem, amit nem vettem meg, úgy voltam vele, hogy most minek költeni erre még 25-30 ezeret, úgyhogy jól jöttem ki belőle, és hát másnap reggel már nyomattam is a streamet belőle, megpróbáltam feltérképezni, amennyire lehet az új konzol sajátosságait. Eddig én elégedett vagyok, szinte minden téren javulást érzékelek, nem tudok már érvelni a Switch 1 mellett, nyilván árban van az a körülbelül 100.000 forintos különbség, ami azért nem kevés. Sok embertől láttam, hogy azért nem vesz Switch 2-t, mert nem ért egyet ezekkel a Nintendo-s policy-kkal, hogy ennyire kizsebelik a játékosokat, hogy ugye árat emeltek több játéknál is, és amikor megnéztem a Mario Kartot, ami most azt hiszem, hogy 36.000 forint a piacon, de van, ahol ennél is több a fizikai példány, azt tapasztaltam, hogy nyilván megmaradt a szokásos Mario Kart élmény, de nagyon sok kis apró nüanszot megváltoztattak, más, hogy érződik egy picit a játék, más vezetni, más, hogy kell a shortcutokat csinálni. Nagyon smooth a netcode, én nekem nemhogy egy ilyen crash vagy dropout, de egy lag se volt soha, vagy én legalábbis nem nagyon tapasztaltam. Szóval ilyen szempontból is nyilván a Wi-Fi 6 az hozzájárul, hogy a Switch 2 az jobban tudja ezt, illetve a régebbi játékoknál is a free patch-es, vagy hát nyilván a pénzért patchelt játékoknál is nagyon-nagyon erős teljesítményjavulás érzékelhető, hát a grafika az nem, vagy a textúrák azok nem lettek szebbek, úgyhogy hát nem tudom, hogyha valaki arra számít, hogy 10 euróért szebb játékot kap, akkor az lehet, hogy csalódni fog. Én idáig elégedett vagyok, de ami játékot én várok legjobban, az még nem érkezett meg. Majd júliusban térünk erre vissza, a Donkey Kong Bananzánál.
Igen, az furcsa, hogy ez nem jött együtt vele. Tehát, hogy ezt olvastam egy ilyet, és nem tudom, hogy én mennyire osztom. Tehát előjáróban azért szögezzük le, hogy én sosem voltam egy Nintendo-s ember, ezt már elmondtam, és hogy pont ezt most beszéltük így a podcast előtt, hogy nekem ami véleményem van a Switch 2-ről, azok inkább mind olyan véleményem van, ami egy ilyen vásárlói vélemény, hogy miért nem veszem meg. És nyilván az egyik az, hogy most vettem egy Eli-t, és hogy tudod, ez kicsit olyan, hogy így ha van egy Porsche-d a garázsban, akkor nem veszed meg az új Corollát. Tehát, hogy ez egy vicces kijelentés volt. Nem akartam senkit megbántani.
Aminek volt egy ilyen mély, hogy mondjam, valami lehet, hogy korábbi sebet okozó ilyen felhangja. De értem, mire célzol.
Nem, tehát, hogy nem... Azért mondom, hogy nekem olyan ilyen véleményem van, ami...
De akkor lehetett volna olyan Nintendo játék, amire azt mondod, hogy na, ezzel most erősen elgondolkozom, hogy emiatt megveszem a Switch 2-t.
Igen, igen. Ugyanúgy, ahogy tehát a Breath of the Wild miatt majdnem vettem Switch-et, ott inkább még az volt, hogy csóró egyetemista voltam, ott szimplán nem volt pénzem arra, hogy ilyenekre költsem el, de hogy, tehát én azt éreztem, hogy akár a Breath of the Wild, akár az Odyssey, ezek olyanok voltak, viszont a Mario Karton azt érzem, hogy a Mario Kart, mint sorozat, vagy franchise, mellék IP, franchise, az egy ilyen side game. Tehát az egy ilyen B-játék a Mario-hoz, és nekem egy kicsit fura, hogy egy konzolon gyakorlatilag az egyetlen konzol exclusive, vagy mi a, hát igen, launch title, az egy ilyen B-játék.
Amúgy nem az egyetlen, de mindegy, ez a legnagyobb cím, amit így persze mindenki fog ismerni, de figyelj, ebből adtak a legtöbbet el a Switch 1-en, úgyhogy ez egy Wii U játéknak a portja volt. Csak, tehát, hogy igazából pénz beszél kutyaugat alapon, a Nintendo tudta, igen, hogy ez a konzol seller, és nem egy új Mario, vagy nem egy új Zelda.
Igen.
Érdekes, igen, mert a Switch 1-nél meg ott volt a Breath of the Wild, ami nyilván teljesen átírta a megszokott formulát, és az egyébként működött is, és egyébként nem sokkal rájött egyébként ki Mario Kart is, meg Mario Odyssey is következő évben jött ki. Azt hiszem az Odyssey. Én nem gondolom, hogy ezzel mellélőnének, mert én konkrétan nem. 3 másodpercenként belépek egy 24 fős játékba, most nem tudom, hogy ez mennyit is számít. Nekem inkább ami furcsa, hogy mennyire kevés a tartalom ebben a játékban. Mert, és majd ezt fogom használni, majd amikor a saját videómat csinálom, de nektek így előjáróban, hogyha összehasonlítjuk ezt mondjuk egy Crash Team Racing-el, ami nem tudom kinek az emlékképe, de ott a single player mód az egy totálisan kidolgozott, történettel megtoldott, rengeteg unlockolható, achievement tehető sztori van összerakva, vagy szerkesztve, itt pedig nincs single player mód. Tehát van egy open world, free roam gombot megnyomod a főmenüben, és már mész is, és igazából ez úgy néz ki, hogy vannak a pályatematikák, és azoknak mindegyiknek van egy ilyen saját szigete, vagy a saját helyszíne, ahol van a mapon látsz ilyen szürke boxokat, az azt jelenti, hogy annyi darab ilyen secret dolgot tudsz ott felfedezni. És ha felfedez azokat a titkos dolgokat, akkor az állokkolódik, és akkor köszönöd szépen. De hogy nincs például egy olyan hely, ahol a kocsidat tudnád pimpelni, megváltoztatni, akár csak a külsőségeit, hanem csak annyi, hogy játszol, gyűjtöd a coinokat, és néha állokkolsz egy új karakterskint, vagy egy új autót. És ennyi nagyjából a játék. A multiplayer része miatt játszod. Pont ma reggel játszottam a Twitch-en több magyar streamerrel, és nagyon fán volt. 2 óra úgy elment, hogy pikpak, és annyira lekötött, meg annyira belemerültem, hogy így utána egy kicsit ülnöm kellett így nézni a falat, hogy Jézusom. De hogy maga az alapélmény, az meg nagyon durván jó.
Na jó, de az, hogy leülsz emberekkel együtt játszani, az a Mario Kartnak az alapélménye a legelső verzió óta. Tehát, hogy az a lényege, hogy leülsz másokkal szórakozni. De ahogy igen, tehát az, hogy most a Mario Kartnál még a megjelenés előtt nagyon sok olyan védelmet hallottam róla, amikor kritizálták, hogy na jó, de open world. Tehát, hogy na jó, nem volt még ilyen Mario Kart open world, de hogy így, ja, mit ad hozzá? Tehát, hogy van valami open world játékmenet, vagy az open world, az gyakorlatilag csak egy menü ahhoz, hogy belépj. Tehát, hogy az csak egy irányítható menü, nem? Tehát, hogy...
Hát ennél egy valamivel több, de hogy nem azt mondom, hogy mondjuk ahhoz van kedvem, hogy bemenjek, vagy felkeljek, és az open worldben cirkáljak, és néha egy ilyen kis mini challenge-et megcsináljak, vagy megtaláljak egy elrejtett princess coin-t. Tehát, hogy ahhoz kevés, hogy szerintem ez behúzzon, arra mondjuk jó lehet, hogy nagyon meditatív hatása van csak így menni, meg gyönyörű a játék, tényleg kurva jól fut, és abszolút jó ránézni, de valójában nincs benne nincs benne az a plusz, amiatt szerintem a laikusok azt mondhatnák, hogy na jó, hát ebben van valami sztori is, mint ugye a Crash-be volt, hogy itt a főképernyő is olyan, hogyha vége egy meccsnek, hogy a karaktereknek nincsen külön ilyen dobogója, amire ráállnak, hogy ki lett az első, második, hanem csak ott a lista, 24 játékos, ki mennyi idő alatt csinálta meg, és jobb oldalt van a kupa, hogy azt a kupát nyerted meg. Szóval, hogy ilyen dolgokban személytelennek érződik, de hogyha például megnézed a replayt, akkor látod, hogy a karakterek bármit csinálnak, bármikor kanyarodnak, eldobnak valamit, mindig grimaszolnak, hülyéskednek, ugrás közben valamilyen, ilyen, nem tudom, elengedik a kormányt, vagy elengedik a lábukkal a pedált, és így hülyéskednek. Szóval, hogy nagyon érdekes kompozíció ez. Összességében nem tudom validálni azt, hogy ez megér egy drágítást, mert tényleg csak egy egyeneságú leszármazottja az eddigi Mario Kart formulának, minimális mechanikai változtatásokkal, de nyilván, mivel a Mario Kartot a Nintendo adja ki arra az egyetlen konzol, amire kiadja, ők döntik el, hogy mennyire fogják árulni. Igen. Úgyhogy itt a mondat vége.
Igen. Én pont most dolgozom egy videón a review bombingról, amikor ugye ilyen csoportok leszavaznak egy játékot, és hogy ennek milyen sokszor van ilyen protest hangulata. Tehát, hogy milyen sokszor van az, hogy ugye nem feltétlenül a játék lett rossz összességében, hanem egy-egy döntése annak a kiadónak azzal a játékkal kapcsolatban kiérdemel egy olyat, hogy leszavazzák a végtelenségig az adott játékot. És hogy pont ezen gondolkoztam most, hogy a Nintendo-val ezt nem nagyon szokták megcsinálni. Mert a Nintendo nem olyan, mint a PC-n, a Steam, vagy mit tudom én, hogy ez egy ilyen ott látod magad előtt. És tehát a Steam review bombok azok sokszor tényleg elérik a hatásukat. És nagyon nem egy olyan példa van már, hogy egy kiadó visszavont egy népszerűtlen döntést, amiatt, hogy ez történt. És én azt mondtam, hogy a Nintendo...
Ne felejtsd el, hát hogy látható, hogy egy játékkal mennyien játszanak.
Az is, igen. Tehát a Steam chart is egy jól követhető adat a játékos számról, de hogy igen, tehát hogy a Nintendo-nak mintha nem lenne ilyen. Tehát, hogy én nagyon sok helyről hallom ezeket a kritikákat. Ugye még annó volt a pont a Pokémon a Scarlet Violet-tel, hogy megjelent, borzasztó lehúzó kritikák mindenhol, és közben megdöntötte az eladási rekordokat. Nem számít. Nem számít. Hát, és azt hiszem, hogy a Nintendo egy kicsit ilyen következmények nélküli cég, mert hogy így teljesen mindegy, hogy milyen kreatív hanyatlás. Teljesen mindegy, hogy azt látod, hogy nem adnak hozzá kreatívan a játékaikhoz, akkor is megveszik.
Hát nyilván más a player base. Igen. Tehát egyrészt a retro nosztalgiából játszó meg Nintendo fanatikusok köre az egy jó széles bázis. Szerintem most is valószínűleg valami rekordot döntöttek eladással, előrendeléssel. A másik pedig nyilván a gyerekek, akik nem fognak review bombolni, vagy nem feltétlenül jutnak el odáig 7-8 évesen, hogy most ezt így egyáltalán felfogják. Meg hát nincs is ennek valami olyan közösségi felülete, ahol ezt engednék. Alapvetően az én amennyire látom, a Nintendo nemzetközi közössége az nagyon elfogult, és talán a legelfogultabb ilyen community az egész neten. Tehát, hogy nehéz is úgymond ezt megtenni. Vannak olyan videók, amik kijönnek és bírálják a Nintendónak a különböző szabályozásait, döntéseit, és akkor ott egyébként nekem volt olyan videó, elindítottam, ezért nem fogom megvenni a Switch 2-t, nem mondom, biztos csak hörögni fog, meg a pénzről beszél, de megnézték már több millióan a videót, és akkor végül nyomtam egy lájkot, mert egyetértettem azzal, hogy nagyon kizsákmányoló és nagyon ilyen ragadozó üzemmódban van a Nintendo, mert be van árazva az utolsó kis tech demóig minden, az összes előfizetés nagyon limitált, nagyon keményen fogják, hogy mikor, meddig mit tudsz csinálni, és valójában meg nem mutatják azt, hogy fog rajtuk bármilyen kritika, vagy bármilyen visszajelzés.
Igen. És azt most nem is tudom, hogy ezt egy podcastban beszéltük, vagy azt csak így külön beszéltük, hogy kb. Hogy mi volt az utolsó, amikor kreatívan nagyot dobott a Nintendo, és hogy, ja, az a Breath of the Wild volt, vagy még a Tears of the Kingdom. És hogy pont ezért mondtam, hogy az volt az a játék, ami miatt, mondom, nagyon csóró egyetemista voltam, és nem vettem meg, de ha lett volna pénzem, akkor fixen megveszem a Switch-et a Breath of the Wild miatt, mert az volt egy olyan játék, amiből nem akartam kimaradni. Most itt semmi ingerenciám nincs arra, hogy bármi miatt megvegyem a Switch 2-t, még tartalomgyártóként sem, de hogy így és ez szerintem ez egy kicsit olyan uncsi. Meg egy dolgot fel akartam hozni még a Switch 2-vel, amit pont most néztem meg reggel a Jerry Rig Everything-nek a videóját róla, aki ő arról lett híres, hogy ő az ilyen hardcore teszteknek veti alá az összes kütyüt, hogy hol mennek ripityára, tehát hogy meddig bírják. Ami szerintem egy nagyon-nagyon hasznos dolog, tehát hogy így milyen erővel kell hajlítani egy telefont, mielőtt ketté törik meg. Meg ugye vannak a karc tesztek, hogy végigmegy különböző keménységű karcoló dolgokkal, ha valaki nem ismerni. És hogy ugye megszoktuk azt, hogy van egy ilyen keménységi skála, amiből általában az ötösnél karcolódik a legtöbb ilyen kijelző az üveggel, aminek egy kicsit ilyen erősebb üveg kijelzője van, az fölmehet magasabbra. A Nintendo Switch 2, az konkrétan már a kettesnél karcolódott, ami azt jelenti, hogy a Switch 2 kijelzője fölött van egy olyan műanyag lap, rá ragasztva, tehát hogy nem egy ilyen védőlap, amit le lehet venni, hanem ragasztva van, amit bármilyen fémből készült anyag permanensen megkarcol. Tehát, hogyha csak egy kulcs végigcsúszik rajta, jó, nyilván nem zéró erő kifejtéssel, de hogy egy kulcs vagy egy pénzérme is úgy meg tudja karcolni a Switch 2-t, hogy nem szedett ki ezt a karcot belőle. Hogy műanyag kijelzője van a Switch 2-nek. Ami...
Hát igen, tehát nem véletlenül már Dave van mindenki a screen protectorokat kereste. Mondom, én nem láttam a videót, például a standről nem beszélt, hogy mennyire könnyen hajlítható?
Nem néztem még én se végig, pont benne voltam, amikor elkezdtük a podcastet, de hogy így...
Nekem ez volt a nagy kritikám, hogy igen, a stand az annyira... Tehát elvileg fém, de így fogom, hát most nagyon szívesen megmutatom, hogyha így kiveszem, és elkezdem, hát most nem tudom, mennyire látszik, de hogy nem látszik.
Igen. Hát görbül, az látszik, igen.
El tudom hajlítani, ha akarom. És szerintem egy nagyobb erőkifejtésbe... Igen. Szerintem elpattan, bár állítólag ez egy erős fém, viszont annyira vékony a kialakítás.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou. forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Hogyha egy fél centivel vastagabb lenne, már nem éreznéd ezt. És nem értem, hogy miért. Meg hát hallom, hogy a valami, ami van benne csavar, vagy valami nem 100%-ig illeszkedik, a fene tudja.
Hát de direkt van egy kis mozgástere. Hogy
az is lehet, igen.
Tudjon körbe fordulni. Igen. De mindegy, szóval, hogy vannak szerintem technikai problémák is, ugye volt ez a vicces eset, mondjuk az abszolút szerintem a GameStop hibája is, hogy ugye felülről tűzték rá biztos, vagy mi az ilyen tűzőgéppel a blokkot a Switch 2-re amerikai boltokban. És ugye a Switch 2-nek a kijelzőjén, hát ugye van egy ilyen műanyagba, egy ilyen vékony műanyagba volt becsomagolva maga a Switch 2, és azon felül pedig ott van egy vékony karton doboz, a vékony, uh-huh, vékony karton. És hogy így konkrétan van, akinek már megsérült a kijelzője, amikor kibontotta, mert rá tűzöget. Ez ennyi csak hülyeség, hogy a doboz tetejére tűzőgépezik rá, mert amúgy se tedd már tönkre a dobozomat sem, mert nem tudhatod, hogy nem egy gyűjtői darab, amit szeretnék éppen megőrizni. Szóval ez azért a boltnak a hibája is. De azért akkor is furcsa, nem? Tehát, hogy valami
hát,
extra.
Amúgy két dobozban van egy vékony doboz, és van egy vastagabb ilyen papírdoboz, amiben benne van, de valójában tényleg a csomagolás legtetején van a Switch, szóval igen, nincs elrejtve, a dokkoló van alatta, úgyhogy érdekes, hogy így ezt gondolták, de akkor csak annyi, hogy a maga kialakítás, az anyaghasználat, az érezhetően sokkal prémiumabb. Tehát ez nem annyira kis nyomi kütyű, meg a Joy-Conok sem mozognak rajta, mint a mechanikus sinen. Úgyhogy persze, pro és kontra, tehát hogy én azt érzem, hogy ez egy sokkal felnőttesebb gép, már a kinézete is azt sugározza, hogy ez nem egy annyira ilyen olcsó játék, és hát nem is olcsó játék, azért valljuk be őszintén.
És szerintem itt vagy a Switch 2-ről én is azt a benyomást lehet szerintem leszűrni az internet, hogy ez egy nagyon jó konzol, és jól rengeteg kritika, ami volt a Switch 1-jel kapcsolatban, azt nagyon jól meghallgatták, és felnőtt, és tovább lépett, és ez az a konzol, ami megérdemli, hogy a kettes legyen a végén az előző név után. Amit a Nintendo sose csinált, ugye?
Sose csinált
még ilyet. Tehát, hogy így ez tényleg indokolt, de hogy inkább egy csomó olyan üzletpoliszi van az egész ellentáborban, amik hát én is azért megértem ezeket. Főleg az árakkal, ezekkel az előfizetésekkel.
Jó, de egyébként erről meg láttam külön videót, hogy ha összehasonlítjuk azt, hogy 25 évvel ezelőtt mondjuk egy Nintendo 64 játék $60 volt, és a akkori árhoz képest a mostani inflációval az kb. $110 lenne, és ahhoz képest meg, hogy nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek manapság már a játékfejlesztések. Hát lehet itt matekozni, meg osztani, szorozni. Nyilván itt Magyarországon különösebben nehéznek érződik, de olyan vicces nekem azt látni, amikor olyan nemzetközi hatalmas youtuberek, tényleg akiknek több millió követőjük van, nagyon jól keresnek, és kiakadnak ezen, hogy $10 több egyet. Nekem ez a hiteltelen, mert egy mezei felhasználó, egy sima kis hobby gamer, azt én meg tudom érteni, hogy ez nem egy jó minta, vagy nem esik jól az egész. De olyan kicsit hiteltelenül hangzik olyanok szájából, akik meg, érted, ott van az 1000 Switch 1 játék, ott a kollekció, minden, ami létezik, gyűjtői cucc megvan, és akkor $10 drágább lett, és ez mennyire nem jó, és ez nem oké, Nintendo. Hát, oké?
Igen, viszont szerintem ennél többről van szó. Tehát, hogy az, hogy $10 most drágább lett a Nintendo, az nem arról szól, hogy ez a játék $10 drágább lett. Tehát, hogy ez kicsit olyan tudod, mint az Oblivion lópáncél, hogy az Oblivion lópáncélt is nagyon sokan ugye kritizálták akkor, és ahhoz is volt egy ilyen ellenreakció, hogy jó, de most mit kell annyira izélni, ez egy opcionális dolog, nem ad hozzá semmit, nem rontja el a te játékélményedet, hogy másmire költél a pénzét, ne panaszkodjál már ezen annyit, amúgy is csak $5, de aztán látjuk, hogy mi lett ma a következménye, hogy milyen hatása lett a játékiparnak arra, hogy a játékfejlesztők és kiadók megkapták azt az üzenetet, hogy nem volt akkora negatív visszhangja, és megvették az emberek, akkor még egyre több lesz, és már mikrotranszakciókkal, tehát az az első dolog, amit felírnak a tervező asztalra, hogy a mikrotranszakciók hogy nézzenek ki egy játékban, és úgy jönnek ki. Szóval szerintem a játékár emeléssel is egy kicsit az van, hogy nem az van, hogy most $10 drágább lett, hanem hogy ha nem ellenkezünk eléggé egy ilyen lépés ellen, akkor meddig fog ez elmenni? Tehát, hogy mit fognak látni a kiadók, hogy mennyit nyelünk be?
De nekem erre a Ubisoft, meg a Blizzard, meg ezek jutnak eszembe, akik nem tudom, ilyen Deluxe Edition, tököm tudja, milyen prémium csomagban adják ki a játékuk, 3 napos Early Access-ért fizessél többet,
stb. Azzal is nagy probléma van, igen.
Meg nyilván a mikrotranszakciók. Ebben a Nintendo nem érintett. Tehát igen. Ebben a játékban például semmit nem tudsz költeni. Meg nagyjából egyik játékukban sem emlékszem, hogy a mobil játékokon kívül, hogy tudtál-e költeni nagyon. Szóval. Én nem tudom, tehát hogyha valaki ezért nem veszi meg, mert nincs plusz 4 vagy 8 ezer forintja, tök oké, persze, lehet ezzel is úgymond tüntetni meg minden, de Nintendo meg arra alapozik, hogy aki meg szeretni, az úgyis meg fogja venni.
Igen.
És nyilván, hogyha ez nem jön be ez a lépés, és hát nem tudom, nem tüntetünk elegen, hát ez nekem nehéz mondani, de ja, hát akkor ez van. Nyilván a Game Pass-en ingyen játsz, vagy nem ingyen, de havidíjért játszhatod day van a játékokat, de azokkal akarsz játszani? Biztos, hogy azokkal? Lehet, hogy kifizeted egyszer-kétszer a Game Pass-et, azt úgy felejted, aztán rájössz, hogy valójában a játékok 97%-a nem is érdekel. Tehát lehet jobban jártál volna, hogy csak azt az egyet megveszed, nem tudom, valami ki oldalon, vagy ilyesmi. Szóval, hogy ez nem egy ilyen egyszerű dolog az én fejemben. Persze nem jó trend, hogy drágább lesz valami, amit megszoktunk, hogy nem drágább, de hát sokkal jobban eltolódik már az infláció miatt is az egész piaci helyzet a világon. Szóval nem az, hogy szegény Nintendo, úristen, hogy fogják befizetni a számlákat, de hát alkalmazkodnak ehhez, és hát ők is nyilván egy profitorientált cég, nagyon-nagyon sok nagyon gonosz ügyvéddel, és hát ők nem félnek meghozni ezeket a döntéseket, úgy látszik.
Na de beszéljünk akkor kicsit trailerekről is, amiket most láttunk játékokat, most, hogy így azt a legnagyobb megjelenést átbeszéltük.
Azt a néhány trailert beszéljük
át. Azt a pár trailert, amiben jön. Nem. Tehát, hogy ahogy mondta Bálna is az elején, most igazából így úgy merítünk, hogy kiválasztunk néhány dolgot, ami nekünk nagyon tetszett, és azokról fogunk beszélni. És nekem, ami a legjobban tetszett amúgy ebből az egész most hétvégi, vagy hát így az elmúlt két heti felhozatalból, az az IOI-nak az új James Bond játékának a trélere.
Hogy az engem meglep.
Miért?
Mert a korábbi hitmeneket így végig toltad, vagy nagyon benne voltál?
Nem voltam nagyon benne a hitmenekben. Még régen, tehát még az első játékokkal jobban.
Ja, persze.
Viszont a James Bondot nagyon szeretem. Tehát, hogy nekem ez az ilyen spy téma az nagyon bejön, mindenféle kém trillereket nagyon szeretem, mindenféle kémfilmeket nagyon szeretem, kémregényeket, és nekem már nagyon hiányzott egy olyan jó James Bond játék. Plusz nekem az egyik első gyerekkori nagyon nagy kedvencem egy James Bond játék volt a Nightfire, és gyakorlatilag azóta szinte nem volt értelmezhető James Bond videójáték. Nyilván a Hitman az szinte egy... Tehát a Hitman mindig is egy kicsit olyan volt, tudod, hogy így nyilvánvaló volt a James Bond inspiráció. Szóval, hogy így amikor bejelentették, hogy James Bond játékot csinál az IOI, akkor így az olyan egyértelmű kapcsolás volt, hogy ha valaki, akkor ők valószínűleg jó James Bond játékot tudnak csinálni. De hogy olyan igazi James Bond játék szerintem nagyon rég nem volt. Voltak ezek a filmes tájének, ott van ugye régről a klasszikus GoldenEye, a Nintendo-ról, igen. Meg ott van a Nightfire, amit én nagyon szerettem, de az már nem volt akkora durranás, mint a GoldenEye.
Tehát neked pusztán a bejelentés, vagy nem a bejelentés, de hogy most láttál kicsit többet belőle, mert azért nem egy ilyen úgy keleti dologról beszélünk, hogy valami olyat láttál most, ami még jobban felkeltett az érdeklődésen?
Igen, nekem a sztori az, hogy elfiatalítják a James Bondot, vagy hát fiatalabban mutatják be, mint ahogy eddig láttuk, és hogy nyilvánvalóan úgy jön le a trailerből, hogy ez még a 00 besorolás megszerzése előtt játszódik, vagy hát nyilván valószínűleg az lesz a vége, tehát hogy azzal fog befejeződni a sztori, hogy az egész dolog, amit csinálsz, azért csinálod, hogy megkapd a 007-es besorolást. Szóval, hogy ez a koncepció szerintem, mint sztori szempontjából önmagában érdekes, de meg azt tetszik, hogy nekem egy ilyen hosszú távú tervezésre utal a fejekben. Tehát, hogy hosszú távra terveznek vele, ahol ez a karakter felnőhet a sorozat nyomán.
Tudom, nekem gyerekkoromban imádtam a Hitman játékokat, talán a 4-ig, vagy nem is tudom meddig, teljesen megvoltam velük, aztán utána rájöttem, már egy később felnőtt koromban, amikor jött ez az epizódikus kiadása az új Hitman játékoknak, hogy így nekem egy kicsit lassú, meg egy kicsit türelmetlen vagyok hozzá, nagyon át kell gondolni, nagyon sokszor meghalsz tök hamar, valamiért annyira nem húzott be. Most lehet, hogy ez a James Bondos verzió ezen változtat, vagy jóval akciódúsabb lesz, ezt majd meglátjuk, mert a gameplay szerintem sose volt az erőssége a Hitman játékoknak. Hát kiderül, hogy ebből mekkora hype-ot tudnak generálni. Ja, őszintén szólva kíváncsi leszek, hogy lesz-e nagyobb.
Igen, tehát én is mondom, tehát, hogy ez egy ilyen első trailer vélemény, tehát még fogalmam sincs semmiről, csak hogy nekem szimpi volt ez a hozzáállás, meg mondom, én igazából már úgy azóta vagyok úgy ezzel a James Bond játékkal, hogy bejelentették, hogy az IOI csinálja egy James Bond játékot, ami már, most már nem is tudom, az már sok éve volt, hogy ez először be lett jelentve, mint tény, de most, hogy most már így közeledik és kézzelfogható, így azt mondanám, hogy nem okozott csalódást még eddig, és továbbra is hát, érdeklődve várom.
Már meglátjuk, hogy milyen lesz. Hát nekem, ami leginkább érdekes volt, vagy az összes trailer közül, amit ki tudnék emelni, az a Clockwork Revolution volt. Én annól nagyon szerettem a Bioshock sorozatot, az Infinite-et különösen. Kicsit azt a vibe-ot hozta vissza, egy ilyen kis Dishonored-os, lopakodós, ilyen, nem tudom, környezettel. Nagyon sok játékból inspirálódhatott, mert annyi minden van benne, elképesztően erős a narráció, vagy legalábbis a sztori körül épülő bármi, a főszereplő beszél, és látjuk kívülről, és nagyon sokféle eszköz áll a rendelkezésére, mindenfajta időmanipuláció, a fegyvereidet te tudod testre szabni, hát nyilván amennyire egy videójátékban ez lehet, de hogy alapvetően jól néz ki, és mivel first person, ezért biztos, hogy ez a Bioshock vibe ez így benne lesz, úgyhogy ez volt nekem talán a legvárosabb, de én nem láttam a State of Play-t, meg a Summer Game Fest-et is, csak így utólag nézegettem. Ott is voltak olyan gémek, vagy olyan dolgok, amik így valamennyire érdekesek voltak, de ugye lehet, hogy fogsz majd beszélni, vagy kiemeled a Resident Evil-t, vagy esetleg a Silent Hill-t, de úgy önmagában lehet, hogy azért, mert ennyire sok minden egyszerre, úgy nem éreztem azt, hogy Jézusom, itt most tényleg minden egyszerre megtörténik, és annyira jó, hanem inkább az, hogy most így az egész össze kutyulódott a fejemben, és nincs kifejezetten egy olyan dolog, ami számomra annyira Jézusom, kivéve a Ghost of Yotei, mert azt tudom, hogy jó lesz, az várhatóan tényleg hasonló lesz, mint a Tsushima. Ja, meg hát a félvilág azért egy GTA 6 megjelenést vár mellette, ami szerintem azért jövőre elég el fogja vinni a sót.
Igen, az is érdekes, hogy ugye volt még a GTA 6-nak egy olyan verziója, hogy ugye már idén májusban jön, aztán lett ugye az idén ősz, és lett a jövő május. Szóval, hogy így volt egy olyan verziója a világnak, amikor most itt mindenki a GTA 6-tal játszik, szóval lehet, hogy csomóan úgy voltak vele, hogy nem adunk ki olyan nagy trélert most, mert úgyse érdekel senkit a GTA 6 hype közepette, és aztán nem így lett. Szóval, hogy volt egy kicsit olyan hangulata, igen, ezeknek a trélereknek, hogy ilyen kicsit olyan...
Hát nem tudom, mert ilyenkor van igazából ilyenkor van igazából a játékoknak úgymond feltűnést kelteni, mert ezeket azért viszonylag sokan követik, de hogy ugyanez a probléma, hogy így azért nem adunk ki valamit, mert pont akkor jön ki valami játék, amit mindenki szeretne, és most meg az van, hogy akkor toljuk az összes trailert, amikor mindenkinek a trailerre kín van, és igazából nehéz bármit is betájolni. Ott van a Blood of the Dawnwalker, azt hiszem, hogy jól mondom a címét, de nem javítsatok ki, ami ugye a Witcher 3 készítőinek egy részének a munkája, abból is egyébként jött új anyag, én azt amúgy nagyon várom, de hogy most oké, láttam még valamit belőle, nem volt annyira újszerű az élmény, de sok ilyen világpremier is megjelent, főleg az Xbox-nál, izgi valamennyire, sokan egyébként láttam magyar fórumokon, a Summer Game Fest-et teszik az utolsó helyre, aztán a PlayStation-t, és aztán az Xbox eventet. Nálam nem tudom, lenne egy ilyen sorrend. Én azt mondom, hogy bizonyos játékok szerintem érdekesebben néztek ki, de nagyon sok olyat is láttam, amit már milliószor láttam korábban. Skiffy lövölde, Souls-like játék, valami kis akcióplatformer-szerűség, vagy egy ilyen nyomozós, sztori alapú dolog. Úgy kicsit olyan szürke nekem most jelenleg, igen, ahonnan nézem ez az egész.
Igen, tehát hogy megvan az a hangulata, hogy az ilyen kiadó executive-ok tudod látják, hogy ez meg az a játék formula megy, akkor ti is csináljatok most egy ilyet, nekünk is legyen egy ilyen, és akkor mindenki megcsinálja maga a Souls-like-ját, mindenki most nyilván biztos vagyok benne, idén most még nem volt érezhető ennek a hatása, jövőre már 1000% hogy érezhető lesz, jövőre jönnek a Clair Obscur klónok, hogy mi is csináljuk meg az elvont fantazis világban játszódó kör alapú harcos játékunkat, és akkor ez is majd jön mindenkitől, és akkor igazából most a Souls-like is olyan, hogy így vannak, mindenkinek van egy olyan Souls-like, ami tetszett neki, ami nem From Software, de hogy így, tehát hogy ezek sosem lesznek olyan hatalmasok ezek azok, amik csak egy trendre ugranak fel, tehát hogy sosem, senki sem emlékszik azokra, mint a nagy kreatív, fennmaradó játékok, és hogy igen, szóval, hogy ebből a szempontból kicsit unalmas tud lenni, és
na de, várjál. Azért volt egy fantasztikus bejelentés, amit szerintem mindenki
legizgalmasabb. Az igen. Azt mind nagyon vártuk. A Black Ops 7. Elképesztő.
Micsoda trailer volt.
Forradalmi újítás. Sose láttunk hasonlót. Igen.
Ez lehetne már egy kis önirónia is a, nem tudom, az Activision-nél, hogy jó, ez csak egy Black Ops játék. Ugyanaz a zombi mód, tehát hogy tényleg, jó, most az eleje a cinematiknek szerintem abból senki nem tudta megmondani, hogy ez egy Call of Duty játék lesz.
De hogy már erre játszanak
a pillangó, meg ilyenek.
Erre hát játszanak igen, rá, hogy minél később derüljön ki, hogy mi ez a játék, mert különben elkapcsolnak. Tehát, hogy ezt tudják már valamilyen szinten. De hát igen, a Call of Duty szerintem egy ilyen nagyon ilyen hullámzó franchise, mert ugye már volt egy ugyanilyen időszaka, amikor évente jött ki, és már senkit se érdekelt. És aztán 2019-ben a Modern Warfare reboottal újra tudták annyira gondolni, hogy amúgy az tényleg nagyon jó volt szerintem a 19-es Modern Warfare. Szóval, hogy most megint ott vagyunk, hogy szerintem megint elvesztette azt a lendületet, amit 6 éve hozott, úristen, az is 6 éve volt.
Hát meg a Warzone hozott még.
Meg a Warzone nyilván, azok úgy... Szerintem a Warzone-t azt a Modern Warfare-el együtt akarták kiadni, csak nem lett kész időben. Én nekem ez egy ilyen konteó a fejemben. De igen, szóval, hogy ez a kettő az ott nagyon nagy volt, most már elvesztette kicsit ezt a lendületet. Tehát szerintem a Warzone is olyan, hogy van egy fix játékos bázisa, akik mindig imádják meg mindent, de szerintem már új játékos már nem kezd bele warzone-ozni most. Tehát,
hát figyelj, az helyzet, hogy elértük azt a szintet, hogy már a grafikában nem lehet olyan nagy megújulás hozni, már a játékmódok azok így le vannak fektetve, persze néhány évente bekerül egy új, és igazából egy ilyen repetitív loop, hogyha kívülről nézed, de valójában egy olyan loop, ami még mindig be tud húzni egy csomó embert, és lenyomja ugyanúgy azokat a meccseket, és élvezi. Hát most nyilván a Counter-Strike-ról is beszéljünk, hogy az most érted, nem változott lényegében annyit az elmúlt 30 évben se. És akkor vannak ilyen próbálkozások, mint a Valorant, meg az Overwatch, meg stb., amik próbálnak változtatni a first person shooter formulán egy picit, és akkor lesz egy játékos bázis, stb. Megyünk tovább. De nem tudom, hogy kell-e várni ettől többet. Tehát az is lehet, hogy elértük ezt. Elértük azt, ami ebben izgalmas, és most nincs egy akkora videójáték trend, ami után mindenki tudna menni, mert ezek most így kicsit lecsengtek. Hanem mindenből óriási felhozatal van, mindenki a te figyelmedet szeretné, mindenki a te pénzedet szeretné, és lehet, hogy végén ott találod magad, hogy elindítasz valami régi MMO játékot, ahol játszanak ötten, és te ott egy kicsit elcsillelsz esténként.
Vagy beindítod az új 80 dolláros Mario Kart World-ot?
Oké.
De igen, amúgy szerintem van egy ilyen trendciklusa a videójátékiparnak, amiről biztos, hogy nem én vagyok az első, nem tudom, hogy valakiről elnevezték-e már, mint K-ciklusok a kommunikáció történelemben, de hogy így vannak ilyen koncepcióciklusok, amik így bejön egy játék, ami valami annyira, nem feltétlenül újat mutat, de hogy egy relatíve új koncepciót annyira jól megfog, hogy így viszi magával a dolgokat. Tehát ahogy mondjuk ugye 93-ban a Doom az FPS-ekkel, és akkor egy rövid ideig minden az FPS-ekről szólt. Vagy a Minecraft ezzel a Crafting Survival-lel, aztán a Fortnite, a Battle Royale, hát nyilván a PUBG hozta be, de nyilván a Fortnite volt az a globális esemény, amit megkerülhetetlen volt, és hogy van már egész jól látható ez a trendciklus, hogy van egy ilyen hatalmas trend, ami dominálja évekre a videójátékipart, és utána elveszik ebből a lendület nyilván, és van egy pár év ilyen kicsit ilyen szürke káosz, amikor nem tudnak az emberek mit kezdeni magukkal, mert mindenki tudja, hogy az előző trend az oké, még él és létezik, de már nem generálja azt a hype-ot, amit egykor, viszont még nem tudjuk, hogy mi az új trend, és van egy ilyen útkeresés, és akkor az ilyen nagy játékfejlesztők azok két utat választhatnak, az egyik az, hogy kockáztatnak új koncepciókkal, hogy majd ők találják meg az új Fortnite-ot, vagy az új Minecraft-ot, vagy az új Doom-ot, vagy bármit, vagy ilyen biztonsági játékra mennek, és így kiadják az ugyanolyan játékot, mint a többiek. És most szerintem ebben vagyunk benne, tehát hogy most nagyon egy ilyen ciklusnak a végén vagyunk, és várjuk azt, hogy mi lesz a következő Fortnite. Mert most nyilván a Fortnite volt a legutolsó ilyen nagy dolog, és az most már nagyon régen volt. Az most már 8 éve volt.
Talán a live service is ez köthető, hogy az üzleti modell is hát már egy jó ideje igazából hasonló tüneteket mutat. Most volt ugye egy pár példa arra, hogy a lootboxokkal, meg ezekkel a különböző ilyen pénzt csináló mechanikákból még mit lehet kifacsarni, hogy a lootboxnak a lootboxa, meg ilyenek. De mellette meg látjuk a single player játékoknak a forradalmát, hogy vissza-vissza mászkálnak, és jó eladásokat hoznak, és tényleg indie játékok is meg tudnak fogni milliós játékos számot. Úgyhogy igazából nagyon sokféle lett ez a gaming. És eljutottunk oda, hogy már a Nintendo is igazából csak a biztosat csinálja, pedig ők voltak, akik tényleg a legnagyobb baromságot is bevállalták, és mindenféle dolgot kiadtak, amire nem lehetett korábban, vagy előtte azt mondani, hogy na hát ez tuti működni fog, és hát ők is eléggé biztonsági játékba mentek át. Úgyhogy ez érezhető.
És legyen már, jöjjön már vissza az a Nintendo, aki a WarioWare-t csinálta. Tehát aki a WarioWare-t, mint olyat kitalálta, és piacra adta, hogy ezt kiadjuk, az, na arra azt mondom, hogy igen, az egy kockázatvállaló dolog volt. És ez vicces volt, és működik.
Igen, a legutóbbi két WarioWare játékra nem tudom nagyon ezt elmondani. Tehát nagyon hamar megunható.
Mint koncepció működik, igen.
Csak ugyanaz lett, csak nem olyan jó, mint a Wii-nél, amiről szerintem te beszélsz.
De hogy, igen. Én szerintem van sok ilyen koncepció a levegőben. Szerintem pár évvel ezelőttig nagyon mindenki az extraction shooterekre gondolt, hogy az lesz a következő ilyen, de szerintem az extraction shooter, mint műfaj, az már lekésett arról, hogy egy akkora trend legyen, mint a Battle Royale. Én szerintem nem fog érkezni akkora extraction shooter játék, ami ledominálja a videójátékipart, de hogy még mindig megvannak azok a koncepciók. Majd a maraton, igen. Még mindig megvannak azok a koncepciók szerintem, amit még nem sikerült elérnie senkinek. Az Everything játék. Tehát ami, mint a Ready Player One-ban, hogy hívják, Oasis. Tehát, hogy ami egy olyan játék, ami minden egyszerre. Ami bármi.
Mi van, hogyha nem ezt akarjuk, Dani? Mi van, hogyha a játékosok meg valójában nem ezt akarják, hanem ők ugyanazt a játékot akarják, csak szebb köntösben, új címmel, valami kis új fűszerrel, de valójában ugyanazt akarják.
A játékosok League of Legends-ezni akarnak. Tehát olyan emberek vannak, akik League of Legends-eznek, és olyanok, akik megpróbálják elkerülni ezt a végzetet, hogy belecsúszanak a League of Legends-be, és még tartják magukat. Erről szól a videójátékipar. Szóval még egy dolgot fel akartam hozni. Ez egy ilyen kicsit apróság videójátékos témához, de mint kis színes hír lehet, hogy sokak figyelmét elkerülte, viszont én nagyon-nagyon szerettem ezt a játékot, amiből most készült egy filmadaptáció. Ez is most történt az elmúlt két hétben, hogy a Cannes Film Fesztiválon mutatták be ezt a filmet. Tehát még nem nézhető a film, tehát nyilvános megjelenése még az év vége felé lesz. Az Exit 8. Ez egy
japán... Hogy a Hunyadi.
A Hunyadi, de várj, az milyen videójátéknak az adaptációja, vagy ezt mire gondoltam?
Nem, mint hogy most tényleg a spot fordítva lett volna a fenébe.
Igen. Amúgy egy Hunyadi játék, amúgy. Szóval az Exit 8 az egy ilyen nagyon érdekes horror, indie horror játék, ami, hát nem tudom, hogy lehet ezt még külön műfajnak nevezni, van már sok ilyen játék, tehát szerintem létezik, mint műfaj, ez az anomália horror. Nem tudom, hogy ez, mint műfaj, ez neked ismerőse.
Szerintem be tudom határolni, igen.
Hogy igazából arról szól, hogy van egy nagyon szűk pálya, kicsit olyan, mint ezek az ilyen evolúciója, ezek a keresd meg a különbségek, tudod, ezek az ilyen különbségkeresős játékok. Léteznek ilyenek, amik egy ilyen iszonyú meglepően mély szubkultúra amúgy a videójátékiparban. Kicsit abból nőtt ki. Van egy nagyon szűk pálya, ahova beérkezel, és észre kell venned, hogy mi más, mint ami az előbb volt. És hogyha valami más, akkor visszatérni. Az Exit 8, ez konkrétan úgy néz ki, hogy van egy metró megáll, mert nem is egy metró megáll, egy folyosó gyakorlatilag, az a tipikus japán metró aluljáró, ahol ilyen csempézett a fal, meg mit tudom én. Egy ilyen kanyarba kell menned, és mindig, amikor belépsz, ugye vannak reklámok körbe, jön veled szembe egy másik utas, mit tudom én, és hogyha valami anomáliát tapasztalsz, akkor vissza kell fordulnod, ha pedig nincs anomália, és minden rendben van, akkor mehetsz tovább. És az a lényeg, hogy így kell 8-szor helyesen döntened, és akkor kijuthatsz a metróból. Mert különben végtelenítve vagy egy loopban, és a kanyar után megint csak ugyanezt a folyosót találod, és megint ugyanezt a folyosót, és megint ugyanezt a folyosót.
De ilyen, hogy hívják ezt, nem tudom magyarul, procedurally generated?
Igen.
Teljesen randomizált.
Mindig ugyanaz a folyosó van előtted. Nem, abból a szempontból nem procedurally generated, hogy tehát fix az a folyosó, mert ugye máskülönben nem találnád meg az anomáliát.
A geometriája az fix, de ami benne van, az
a geometriája, és ami benne van, az is mind fix. Csak ugye lehetnek anomáliák. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk egészen odáig, hogy a fönti kis táblán, ha visszanézel, akkor nem jól van kiírva a szám. Ilyenek.
Tehát, hogy ez egy ilyen... Okay.
Ez ilyen horrorisztikus egy kicsit. Tehát, hogy vannak ilyen apró anomáliák, meg vannak ilyen nagyobb anomáliák, hogy mondjuk belépsz, és akkor valaki már ott áll egy arctalan ember középen, és elsötétül minden, és rohan feléd, és akkor gyorsan ki kell hátránod, mielőtt elkap. Tehát, hogy van ilyen horrorisztikus része is, meg van ennek egy folytatása volt a Station 8, ami ugyanez csak metrókocsikkal, ami szerintem talán egy fokkal horrorosabb, tehát, hogy ott már sokkal jobban ráment erre, hogy jumpscare-ezzen. Ez egy halál egyszerű játék, tehát hogy ez egy ilyen néhány eurós, azt hiszem ilyen 5 vagy 10 euró maximum, de nagyon szépen néz ki, tehát nagyon jól meg van csinálva. Egy ilyen 2 óra alatt végig lehet játszani és megtalálni mindent, tehát hogy ez tényleg egy ilyen icipici indie játék, de hogy mint ilyen tök érdekes, hogy ebből tehát amúgy szerintem tök jó, tehát filmként lehet, hogy jobban működik, mint játékként amúgy.
Igen, így elmondás alapján nekem ilyen kicsit ilyen puzzle horror, vagy nem tudom.
Igen, egy ilyen kis puzzle horror, de szerintem sokkal inkább arról van szó, hogy ez most még annyira egy ilyen gyerekcipőben járó műfaj, hogy tudod, ezek csak az ilyen, ezek ilyen tech demo ilyennak, hogy mit lehet ebből a koncepcióból kihozni. Tehát én simán el tudok képzelni egy olyan játékot, ami nem csak ez az egy pálya mondjuk kapásból, hanem mondjuk eleve összefűzve ez a sok játék egyben. Ez egy komplet horror játék lehet szerintem, ahol összességében kialakul egy sztori, meg mit tudom én. Tehát én ezt azt mondanám, hogy ez inkább egy ilyen ígéretes dolog, és most készült belőle egy filmadaptáció, ami tök pozitív fogadtatást kapott a Cannes-on. Ami egy tök jó hír, mert a videójáték adaptációk mindig kicsit még mostohának számítanak, még mindig, úgyis, hogy most már volt pár jó, és ez érdekes. És valószínűleg szerintem sokan, akik beülnek rá, nem is biztos, hogy tudják, hogy ez egy videójáték adaptáció.
Hát nem biztos, mert főleg, hogyha egy ilyen kis indie játék. Nekem ez a horrorpiac is egyre terítettebbnek tűnik. Kb. Minden oldalról, főleg indie oldalról látom azt. Nyilván népszerű sok streamer körekben, hogy ez az élmény, ez sokszor tetszik a nézőknek, mert maguktól nem játszanának vele, de ha valaki játsza, akkor az ugye érdekes, meg izgalmas. De hogy itt is azért egy erős szaturációt látok. Persze jó, hogyha van egy új ötlet, de azért szerintem Slenderman meg Amnézia szintre ez nehezen fog visszakerülni. Pláne úgy, hogyha a Resident Evil is, meg a Silent Hill is kb. Dominálja ezt a piacot, mármint a mainstream részén.
Hát igen, most igazából, ami szerintem a horrorban még mindig tart, vagy talán az a hanyatlóban van, ez a mascot horror, tehát ez a kabala figurás horror.
Hát ami ott van mögöttem.
A Five Nights at Freddy, ami itt van mögöttem, igen. A Poppy Playtime, meg ezek.
Igen.
Kíváncsi, hogy mikor lesz az első Skibidi Toilet horror játék. Biztos van már.
Mi az első?
Mainstream Skibidi Toilet horror játék.
Jaj. Hát akkor már ezért lesz Italian Brain Rot horror játék, biztos abból is van már.
Biztos, hogy igen, ezek már vannak, az a helyzet, hogy ugye amióta, tehát hogy ennyire könnyű játékot csinálni egy Robloxon belül, főleg a Roblox tele van ugye ilyen horror játékokkal, és bármit kitalálsz, már megvan Robloxon. Tehát hogy már nem tudsz újat kitalálni oda. És odébb raktuk az LIX-et, az új Xbox konzolt, hogy arról később beszéljünk, és majdnem elfelejtettük belerakni, de én akartam róla beszélni, mint újdonsült roguelite tulajdonos, hogy ugye már egy pár hete kiszivárgott, hogy fog kinézni az új, a roguelite 2, amiről már akkor lehet tudni, hogy ez egy ilyen szabadalmi bejegyzés volt, tehát a forma tervezés levédetéséhez szükséges fotókat csinálták meg róla, és azok szivárogtak ki valószínűleg abból a szervezetből, aki ezeket csinálja. És most be is mutatták, hogy ennek már nem is az a neve, hogy Rogue Ally 2, hanem hogy Xbox Ally és Xbox Ally X. De gyakorlatilag ez a Rogue Ally 2, tehát hogy belsejében is ugye a következő generációs AMD Z2 Extreme chip van benne, vagyis az X-ben, és hát sokkal integráltabban Xboxos, tehát kap egy új Xbox UI-t, ami nem feltétlenül egy operációs rendszer, hanem inkább mint egy launcher. Viszont annak ellenére, hogy ez egy Xbox UI, ugyanúgy működik minden, mint a Windowson, tehát ugyanúgy a Steam is, az Epic is, és bármi, amit akarsz csinálni vele, csak egy ilyen Xboxosítottabb, egységesebb kinézete van. Ami mondjuk érdekes, mert én az LIX-en amúgy megnyílik az Armored Crate, és bezárom egyből, és inkább a Windows-ból indítok el mindent, mert nekem annyira nem tetszenek ezek az ilyen egységesített launcherek. Vagy legalábbis azt figyeltem, hogy nem működnek elég jól, hogy ezeket használjam, de talán ez az Xbox-os jól működik.
Hát viszont cserébe így láthatatlanban, mármint külső szemmel nézve nem egy olyan letisztult design, tehát ilyen nagyon chunky szegélyeket kapunk, ilyen lekerekített, ilyen dagi kontrollerfogást, úgyhogy nem hiszem, hogy a legszebb konzol lenne. Hát az más kérdés, hogy ezt kézbe fogni mennyire jó. Igen. De pusztán a kialakításából adódóan hát olyan beleakadós feeling, szóval ez biztos, hogy egy ilyen carry kézbe kell majd szállítani. Nem tudom, hogy ez jár-e hozzá, mint a Steam Deck-ekhez, amikor megveszed. Nekem nem keltette fel az érdeklődésemet, pláne amit rájöttem, hogy a Steam Link a világ legnagyobb királysága, és gyakorlatilag bármin tudok Steam játékokkal játszani, kompromisszumok nélkül, és nem tudom tényleg, hogy el tudod képzelni Magyarországon, hogy sokan vannak, akik előkapják ezt mondjuk majd a vonaton, és ott nyomják a mobilnettel a kodot, vagy a nem tudom.
Hát szerintem biztos, hogy nem. Tehát, hogy ez nem egy olyan hordozható konzol inkább, mint ezek, amiket előveszel, amiket utazás közben előveszel magaddal. De szerintem már az LIX sem ilyen.
Szerintem
pont
sem.
Azért, mert ugye nincsen normális sleeve funkciója. Hanem ez inkább az, hogy azt viszont egész sokaktól olvasom, még a sima LI-jal, meg LIX-el kapcsolatban, hogy nagyon sokan, akik mondjuk szeretnének egy gaming PC-t venni, inkább ezt veszik meg. Tehát már teljesen kiváltja számukra a PC-t, mert mondjuk érted, egy sulis laptopnak a funkcióját ellátja amúgy, tehát hogyha rádugod egy dokkolóra, egy billentyűzettel, egy izével, akkor effektíve egy egyetemi tanuláshoz minden megvan benne, ami kell. De közben egy tök jó gaming.
Hát cserébe azért az árát is elkérik. Tehát hát beszélhetünk arra, hogy a Switch 2 az 200 ezer forint, de ez mennyi lesz?
Hát igen, 4-5-5. És az biztos, hogy ez, ha már most az LIX még mindig, hát én most 350-ért vettem a bontott dobozt, tehát hogy amúgy 380 körül lehet inkább megvenni, hát akkor biztos, hogy ez az Xbox LIX, ez még több lesz. Vagy ki tudja, mert lehet, hogy az Xbox, vagy hát, hogy a Microsoft, az benyeli a költségeket, ugyanúgy, ahogy ugye tudjuk, hogy sokszor ugye a konzoloknál is benyeli a gyártó az előállítás költségének egy részét, és mondjuk nem feltétlenül áron arról, de alacsony áréssel adják el a konzolt, mert hogy majd veszel akkor játékokat. Tehát lehet, hogy a Microsoft...
Hát, visszatérünk oda, de viszont visszatérünk oda, Dani, hogy aki ilyet vesz, az... Hát nem tudom, nyilván lehet, hogy van Steam könyvtára, de sanszos, hogy azért ott a Game Pass is egy fontos szempont lett az eladásnál, hogyha már lenyomják a konzolárát, viszont hogy megérje az, hogy mondjuk biztos most már a drágább Game Pass, ugye most már két szint van, a drágább Game Pass az jobban megtérül a Microsoftnál, ezekben én nem látok bele, de én egyszerűen nem tudom validálni azt, hogy mondjuk közel 500 ezerre majd vegyek handheld PC-t, amin magába jobban elfut majd a Cyberpunk, meg ilyenek, tehát hogy öcsém, érted? Ha nincs gamer PC-d, és tényleg egyetemista vagy, akkor meg mi a francról beszélünk? Kinek van ennyi pénz? Akkor inkább jogsikunálod meg, vagy valami, de,
igen.
De ez azért így durva van
nagyon árazva. Nagyon specifikus felhasználói körnek van a Rogue-Ally, ami nem feltétlenül a magyar pénztárcára van szabva, és itt magyar pénztárcával is egy nagyon specifikus use case, ami szerintem nem annyira átlagos, mint mondjuk akár a Switch.
Igen.
És ebből a szempontból viszont a külső az nagyon vicces, hogy az tényleg, amikor kiszivárogtak ezek a képek egy pár hete, akkor a Rogue-Ally subredditen olyan keményen ment a kópium, hogy nem, ez tudni nem a végleges, ez tudni, ez csak valami tesz, nem így fog kinézni, nem, biztos, hogy nem, tudja, hogy nem. És aztán most kiderült, hogy de.
Chris Spencer megmutatta, hogy hát de mégis így fog kinézni. Igen.
Viszont azok, akik kézbe fogták, ha mondjuk a Linus Tech Tipsnek a hands-onját megnézed, mind azt mondják, hogy igen, ránézel, és nagyon olyan, mint ami nem tűnik kényelmesnek, de amúgy de. Tehát, hogy amúgy viszont az látszik, hogy ami áldozatot bevállaltak kinézetben, az viszont kényelemben megtérül abszolút a fogásnál, és hogy igazából egy kézi konzolnál igazából számít az, hogy néz ki, vagy az számít, hogy tudod-e X órán keresztül tartani. Mert azért az LIX is olyan, hogy már ugye az LIX kapott egy kis ergonómiai javítást a sima LI-hoz képest, de még mindig azért sokszor így igazgatom a vizét, mert úgy benyomja magát a tenyerembe, ami szerintem az összes ilyen kézi PC-nek kicsit így az ilyen hátránya, hogy ugye van egy nagyobb súlyuk a minden teljesítmény miatt, de azért alapvetően egy lapot próbálsz meg így fogni oldalt, ami úgy tudja nyomni úgy két óra után már a kezedet. Ebből a szempontból lehet, hogy a kontroller tartása két oldalán ez kényelmesebb.
Elmondom, nekem a Porta jutott eszembe, csak az egy jóval könnyebb készülék, úgyhogy...
Hát igazából belül nincsen sok minden.
Szerintem, hogyha már azt nézik, hogy Xbox meg konzol bejelentések, akkor talán itt értük el azt, hogy most már ők ezt valóban elengedték, és igen. Jó, lesz valami, amihez nekik közük van, de gyakorlatilag meg se lehet megkülönböztetni a többi nagyon hasonló versenytársítól.
Igen, tehát abból a szempontból viszont ez egy érdekes nagy lépés, hogy ugye ezt nem a Microsoft csinálja. Tehát ez ugyanúgy egy full Asus hardware, és az Xboxosok inkább így beleszóltak, vagy tehát kb. Ez a kapcsolat jött le róla, meg ugye az Xboxosok ezt a Xboxos UI-t, még most ezt nem tudom, hogy mi lesz, hogy a neve pontosan, ezt tették hozzá, ami, jegyezzük meg, az viszont általánosságban a PC gamingnek egy egész jó dolog, tehát hogy ezen valamit dolgoztak. Megijedtek a Steam-től, meg a SteamOS-től, az biztos, az látszik.
Igen, igen. Hát lehet, hogy ez volt a döntés mögött.
Én kidobnám azért felétek még a kérdést, hogy nektek mi volt amúgy, akár beszéltünk róla, akár nem, a legjobb dolog, amit láttatok most. Hát ezen a dömpingen, ami a State of Play, Xbox, Sony, Unreal, Cannes Film Fesztivál, nem tudom, akármi, ami szimpatikus volt, és hogy miért.
Igen. És hogyha ezt megtetitek, akkor iratkozzatok fel, vagy írjatok egy kommentet emellé, és még egy kommentet, ha van kedvetek, vagy kövessetek minket Spotify-on, ott is megtaláltok minket. Köszönjük szépen a figyelmet, és két hét múlva ismét találkozunk majd itt a Rage Pit-en. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, vegyétek a szeteket.
Sziasztok!
Hello!